hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, folytatódik a hétvégi menetrend. A mikrofonnál Somodi Evelin. A könyvben utazommal folytatjuk, ahol ezúttal azt a kérdést boncolgatják hamarosan, hogy vajon eljön-e az a pillanat, hogy egy nő, akinek első a családja, és lényegében minden feladata előbbre való, mint saját maga, végre kimondja, mit szeretne. Merre vezet a márták sorsa, akik áldozatot vállalnak, és sokszor egész életükben meg sem fordul a fejükben, hogy kérhetnének segítséget a szeretteiktől, vagy egyszerűen letehetnék terheiket, hogy pihenjenek. A Márta evangéliuma, Mészöly Ágnes regénye ilyen nőkkel foglalkozik. Olá Andrea interjúja.
A 40 pluszos Márta, feleség, anyuka, barátnő, kertész, szakácsnő egyszerre gondját viseli az apjának, ha szükséges, segít a testvérének, és persze még munkahelye is van, meg titkai is vannak. Történetét úgy ismerjük meg, hogy ő meséli el férjének, annak a férfinak, akivel évtizedek óta együtt él. Márta és a hozzá nagyon hasonló életet élő nők szinte láthatatlanul tartják össze a családjukat, elsimítják a konfliktusokat, és fel sem merül bennük, hogy ez a helyzet megfelele. Így volt ez a bibliai időkben is. Márta gondoskodott a testvéreiről, Máriáról és Lázárról, és helytállt, amikor Jézust és tanítványait kellett elszállásolni, megvendégelni. Pedig talán szívesebben ült volna a többiekkel, és Jézus tanításait hallgatta volna. Mészöly Ágnes regénye, a Márta evangéliuma, hogy mióta foglalkoztatja ez a téma őt, és hogy mi mindenre mutat rá a két Márta párhuzamba állításával, erről kérdezem először.
Nekem ez a Márta dolog, ez ilyen nagyon-nagyon régi beakadás. Szerintem ilyen 10-12 éves lehettem, amikor elmentem hittant tanulni. Hát az nem volt még, amikor én 10-12 éves voltam, ez nem volt ilyen evidens. Tehát ez konkrétan úgy volt, hogy el kellett menni oda, ahol a templom volt, és mivel hozzánk a református templom volt közelebb, egészen pontosan egy sarokkal, én oda mentem be, holott mi nem voltunk reformátusok, hanem én katolikusnak voltam megkeresztelve, de abszolút nem gyakorolták a szüleim sem a vallást, meg nem is voltak igazából hívők. És akkor én oda elkezdtem járni hittanra, és ott kezdtem el tanulni, vagy hallani ezekről a bibliai történetekről. És akkor, amikor ezt a történetet elmesélte nekünk a tisztelendő úr, akkor így beakadt, hogy na most ez így miért így van? Hát Jézus igazából mindenkit hívott magához, és ezt a szerencsétlen nőt, ezt így miért utasítja el? Mert végül is akár azt is mondhatta volna, hogy ülj le ide te is, és együnk hideget, vagy bármi, de hogy ez nekem akkor így nagyon beakadt ez a sztori.
Tehát, hogy van mellette egy olyan fiatal nő, akinek a testvéreit elfogadja
igen,
követőként?
Igen, őt is elfogadja igazából követőként, de mégis ebben a szituációban, ugye amikor a Márta, Lázár és Mária házába betér Jézus, és akkor ott megvendégelik őket, ott egy az egyben meg van mondva neki, hogy a húgod választotta a jobb részt, te pedig menj és csinál tovább a munkát. Tehát, hogy nekem a bimbózó 12 éves kis igazságérzetemet, ez rettenetesen piszkált, és nagyon sokszor előjött ez így életemben, és próbáltam választ kapni, és beszélgettem sokszor hozzáértő emberekkel, hogy ennek mi a mögöttes jelentősége, hát én nem vagyok vallástudós, bibliatudós, én nem ismerem ezt az egészet olyan mértékben, és soha nem kaptam olyan választ, ami engem így megnyugtatott volna, vagy kielégített volna. Hát innen jött ez a Márta féle beakadás, és aztán a Márták állandóan kísértettek más részről pedig. Tehát, hogy mintha így az életre el akart volna játszani, nekem a jó barátnőimnek a 60%-a az Márta volt, de tényleg. Tehát, hogy mintha így piszkált volna az élet, hogy nekem ezzel valami dolgom van. És hogy rímelt ez az egész arra, amit az ember maga körül lát, mondjuk ilyen késő 40-es, kora 50-es nőként Magyarországon, hát nagyjából azt látod, hogy ahhoz, hogy az élet így menjen, ahhoz kellenek azok az emberek, akik csinálják a háttérmunkát. És ezek az emberek, ezek nagy százalékban megint csak, általában ezek a nők, akiket így nem is nagyon szoktunk észrevenni, és nem is vesszük észre, hogy már foglalkoznak a szüleikkel, még foglalkoznak a gyerekeikkel, még azért próbálnak nők is lenni, mert még nem adták fel teljesen a reményt, hogy a nőiségüket is megéljék, ha eddig nem érték meg, akkor megtalálják azt, hogy ezt hogyan lehet mégis. De már azért nem sok reményt fűznek a dolgokhoz. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kor meg problematika.
Kihagytad a férjet, hogy és zömmel alárendelik a férj karrierjének,
Tehát valahogy úgy, még ha ez nincs is kimondva, hogy akkor neked most alá kell rendelned a karrieredet az én karrieremnek, azért így alakulnak a dolgok. Mert úgy alakulnak, hogy oké, akkor persze, te maradsz otthon a gyerekkel, te esel ki a munkából, én keresem a több pénzt, és ezek nem feltétlenül ilyen rossz szándékkal kitervelt csapdák, hanem egyszerűen ezek olyan csapdák, amik úgy felállítódnak maguktól szinte, és az ember aztán utána 10-15 év múlva egyszer csak azt látja, hogy oké, akkor most hol is vagyok én ebben az egészben. Hát így erről szerettem volna írni.
A te főhősödről, a 21. századi Mártáról, ővele épp ebben a helyzetben találkozunk, amikor elkezd gondolkodni azon, hogy akkor most hol vesztem én el ebben. És hát nem is saját maga kezd el gondolkodni, mert benne van egy Verkliben, csinálja, foglalkozik a demens apjával, dolgozik egy olyan helyen, amit nem szeret.
Szerintem például az egyik legfontosabb szorítása ennek a főhősnek, hogy van egy olyan érzés, hogy neki nem is kéne panaszkodnia. Mert azért igazából neki nem olyan nagyon rossz. Van egy olyan férje, aki lehetne figyelmesebb, lehetne valamivel jobb fej is, de nem olyan nagyon rossz fej. Van egy olyan munkája, ami lehetne sokkal jobb is, de nem olyan nagy. Tehát sehol sem olyan nagyon rossz, és szerintem sokan vagyunk egyébként ebben a helyzetben, hogy nem olyan nagyon rossz, de azért lehetne jobb is.
De mennyi mindenkinek rosszabb.
És igen, és ez a, hát miért én sírok, amikor az egyik barátnőmet elhagyta a férje, a másikat néha. Ha meg is pofozzák, amikor nekem azért mégiscsak van fedél a fejem felett, stb. Tehát ezt lehet fokozni, és ehhez a mártasághoz szerintem az is hozzátartozik, hogy nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy a mi problémáink nem validak, ennél sokkal nagyobb problémák is vannak, és én csak maradjak csendben, és tegyem a dolgomat. És akkor ez a szereplő egy ilyen helyzetből, ő egy nagyon sodródó karakter, tehát egy ilyen helyzetből sodródik bele gyakorlatilag egy olyan helyzetben, amikor szépen lassan meg kell tanulnia azt, hogy ő van, és ő is egy ugyanolyan szereplő, egy ugyanolyan jogosultságokkal, mint az összes többi családtagja, és nem feltétlenül akkor tesz jót a többieknek, hogyha folyamatosan alárendeli magát az ő vágyaiknak, kívánságaiknak, szükségletüknek, hanem azzal, hogyha ő képes előrelépni magáért, és képes kiállni magáért, akkor ő mind boldogabb ember jobban tud működni, és egyszerűen jobban fognak működni a dolgok körülötte.
Elég hamar eljut odáig az olvasó, és mind a két Mártát figyelve, hogy elkezd azon gondolkodni, hogy ezek a nők mennyire felelősek azért, hogy ebben a státuszban vannak. Ők maguk, tehát hogy ők kértek-e segítséget, hogy gondolkodtak-e korábban azon, hogy átadhatnák a terheket másoknak.
Én egyébként is abszolút az életünkért való személyes felelősség híve vagyok, tehát én azt gondolom, hogy tehet. Persze, hogy tehet. Az már a másik, hogy ezt tanulta, tehát, hogy nagyon sokszor ezek olyan viselkedés minták, amiket a 2000 év alatt alakultak ki, vagy a nem tudom, sok ezer év alatt alakultak ki, és anyák adják lányoknak, és lányok adják tovább az ő leányaiknak, tehát, hogy ez így generációról generációra megy tovább ez a dolog, de attól függetlenül természetesen tehetünk róla, és föl kell tennünk magunknak a kérdéseket, hogy akkor hol is vagyunk mi ezekben a történetekben, mi az, amiről mi tehetünk, és senki nem fog más helyettünk változtatni, tehát nekünk kell odaállni és megkérdezni, hogy esetleg megcsinálná-e valaki más ezt a vacsorát. Tehát, hogy azt gondolom, hogy tehetünk róla, és természetesen a környezetünk és a világ és a szokások és a hagyományok, ezek is mind-mind-mind tehetnek róla, de ez még nem menti föl az embert az alól, hogy neki kell felállnia. Mert igazából senki más nem fog felállni. Ez egy nagyon kényelmes dolog lehet egy Márta mellett élni.
Hát igen, rátanítja a családot.
Igen. Gyakorlatilag azért ez a főszereplő is. Nekem eszembe sem volt felmenteni a főszereplőimet ebből a szempontból. Tehát, hogy ez a főszereplő is akkor lesz igazán erős, amikor felmeri tenni magának azokat a kérdéseket, hogy miért is csinálja. Mert valahol ez egy nagyon klassz szerep is Mártának lenni, tehát, hogy azért az ember ilyenkor jó embernek érezheti magát, fontosnak érezheti magát, és nem kell azon gondolkodnia, hogy oké, hogyha minden készen van, akkor hol is vagyok én ez mögött. És szerintem ezért is fontos, hogy azért így ki tudjunk ebből lépni.
a Jézus korabeli Márta az apjától megörökölt egy feladatot. Tehát férfiként áll helyett ő a családban. A Lázár a testvére, ő beteges.
Igen, és ebből a szempontból ő egyébként szerintem egy nagyon-nagyon különleges szereplő a bibliai Márta. Összesen 3 vagy 4 helyen van egyáltalán megemlítve a neve, tehát hogy eleve nincsen sok női szereplő nevesítve az Új Szövetségben Jézus anyján Márián és Mária Magdolnán, és Mártán kívül talán még a Kúza felesége Johanna van még nevesítve, és talán még egy női szereplő van. Ja, még Szalome, bocsánat. Tehát, hogy azért gondoljunk bele, hogy itt van egy ilyen nagyon fontos történet, ami az emberiséget ilyen elképesztő módon meghatározta az utóbbi 2000 évben, és ebben a történetben hány férfi szereplő van, és hány férfi szereplő van nevesítve, és hány nő szereplő van nevesítve. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy én szeretnék egy kicsit ilyen női aspektusból írni erről az egészről, de mégis az a női szereplő, akit én választottam, ez egy ilyen férfi pozícióban van, tehát, hogy az a felelősség, ami rá, mint legidősebb nővérre ráhárult, az őt kiemeli a korabeli nők közül. Persze, természetesen azt nem szabad elfelejteni, hogy ez fikció. Ez a Márta az én fejemben lakik. Nagyon sok párbeszédet, ami a bibliai szájban van, próbáltam a különböző féle evangéliumok, különböző féle fordításaiból így összerakni, tehát hogy nagyon sok olyan jelenet van, ami egy az egyben olvasható, egy vagy több helyen a hivatalos Új Szövetségben, de persze olyanok is vannak, amik nem olvashatók, illetve hogy arra próbáltam figyelni, hogy azok a jelenetek, amiben Jézus bármilyen szinten részt vesz, azok úgymond hitelesek vagy kanonizáltak legyenek, ahol nem vesz részt, azok már a szerző fantáziájának termékei.
Ugye látjuk őt a testvéréért aggódni, látjuk őt Máriáért is aggódni, hogy túl közel kerül Jézushoz, vajon annak milyen következménye lehet. Talán megérinti a szerelem, vagy legalábbis van egyfajta vonzalom és aggódás is Júdás iránt. Szóval, hogy ezért ő egy nagyon-nagyon komplex szerepben látszik itt.
Nagyon megszerettem ezt a szereplőt. Egyébként a testvéreit is nagyon megszerettem. Tehát, hogy olyan izgalmas volt az ő hármasuk, tehát, hogy Mária, Márta és Lázár. És nagyon jó volt dolgozni ezzel a szöveggel, mert soha nem hittem volna, hogy 2000 évvel ezelőtti szereplőkhöz, 2000 évvel ezelőtti problémákhoz én ennyire közel tudok kerülni. Tehát, hogy szerintem annak így minden másodpercét élveztem annak az időszaknak, amikor ezt a részt írtam, és ugyanakkor ez valahogy így írás technikailag is egy nagyon jó időszak volt, mert egy kicsit szerettem volna nyelvileg is eltávolítani a mai kortól, és imitálni egy kicsit azt a kor, de hát természetesen ez egy teremtett nyelv, tehát hogy nem tudhatjuk és nem is tudjuk, hogy ez mennyiben hiteles, vagy mennyiben nem hiteles, de hogy nagyon jó volt, amikor megengedhettem magamnak, hogy ne legyek szikár, ne legyek sarkos, hanem így folyjanak a mondatok.
Hogyha maira visszatérünk, ugye van itt egy nagyon különös találkozás, ami lényegében ráébreszti a mai Mártát, hogy lehet, hogy másként is lehet élni. Ez az a pont, amikor az ember magától valószínűleg nem tenne föl kérdéseket, vagy nem történne semmi, hanem valami pöccintés, vagy billentés, vagy valami kell, hogy rájöjjön. És nem szeretném lelőni a point, nem ezért kérdezem, hanem hogy ez törvényszerű, hogy kívülről jön ez a segítség.
Szerintem azért általában sajnos bele vagyunk ragadva abba, amit így mondhatunk ilyen langyos víznek, vagy bocsonáljának, vagy a megszokott rossznak, vagy a megszokott nem olyan rossznak. Tehát, hogy úgy el vagyunk benne, és általában az emberek akkor szoktak változtatni, amikor valami megtolja őket. És akkor ez lehet egy pozitív megtolás, de lehet egy negatív is, tehát vagy egy tragédia, vagy egy olyan élethelyzet, amiben egyszerűen képtelenség már a jól begyakorolt módszerek szerint élni, vagy egy találkozás, vagy egy új szerelem, vagy bármit. De hogy akár pozitív, akár negatív, mindenképpen kell valami, ami ezt az egyenesvonalú, egyenletes mozgást így megváltoztatja. És hát én azt gondoltam, hogy ezzel a találkozással, akkor itt titokzatoskodjunk, tehát hogy ez a találkozás, én ezt egy jóvátételnek gondoltam, tehát hogy volt egy ilyen teljesen nem nyilvános hátsó gondolatom, hogy azért lehet, hogy a létező vagy nem létező felsőbb hatalmak így átgondolták ezt az egész szituációt, vagyis hogy én ezt remélem, vagy ha nem, akkor most én átgondoltam helyettük. Most így belenyúltak egy másik Márta életében, és neki segítettek, ha nem is nagyon direkt módon, hogy kiszálljon ebből az egészből, vagy csak annyira legyen benne, amennyire szeretne.
Amikor arról beszélünk, hogy ezek a Márták mennyire felelősek a saját sorsukért, ugye olyan érdekes, kap egy kérdést, hogy ha hármat kívánhatna, mi lenne, és hogy nem tudja.
Hát nagyon sokszor, amikor kapunk egy ilyen kérdést, akkor tényleg, és akkor most bújhatok így a több eszem első személy biztonsága mögé, de azért valljuk be őszintén, hogy mi ilyen 40 pluszos nők, azért nagyon sokszor arra gondolunk, hogy a gyerekeinknek mit akarnánk, a férjünknek mit akarnánk, a szüleinknek mit akarnánk, és egyszerűen az, hogy most így magunknak akarni valamit, és Márta sem tud mondani semmit, mert valahogy hogy legyen minden rendben, körülöttünk, és akkor nekünk jó lesz. Holott akkor még csak nem rossz. Meg ez megint csak egy kicsit ez a kifelé pozícionálása az én örömforrásaimnak, az én felelősségemnek, meg mindennek, de közben meg marha nehéz. Tehát amikor az ember tényleg kiskora óta azt hallja, hogy nekem nőként milyen feladataim vannak az életben, akkor nagyon nehéz arra így rájönni, hogy de nem. Tehát, hogy ettől én még nem leszek jól. Ettől én még hajszolt maradok, és nem fogom tudni, hogy hol is vagyok én ebben az egészben.
Nem beszélve arról, hogy ezért ez a mai Márta, hogy olyan házasságban él, ahol a történet elején az ember hajlamos olvasóként azt gondolni, hogy ez egy bántalmazó kapcsolat. Tehát, hogy ő úgy van elnyomva, hogy ő neki nincsen szava abban a családban.
Szerintem persze vannak azok a bántalmazó kapcsolatok, házasságok, amire egy az egyben azt lehet mondani, hogy igen, ez az. De nagyon sokszor, legalábbis én sok ilyennel találkoztam, gyakorlatilag letesszük magunkról a felelősséget és a döntési helyzeteket, és azt mondjuk, hogy ő dönt, mert ő a férfi, és ezzel nekem könnyebb, mert én nem döntök. És ugye ez olyan, mint a potméter, hogy hova húzzuk, mert van, amikor valaki teljesen leadja a felelősséget és a feladatokat dönteni néha nehéz, és akkor inkább nem dönt, hanem inkább azt mondja, hogy legyen úgy, ahogy te akarod, és akkor ezek így az évek során megint csak be tudnak folyni egy mederbe, és akkor úgy mennek, mert így szokás. Tehát, hogy igazából azért a mi regényünkbeli Márta és az ő férje kapcsolata az nem mentes a bántalmazástól, de ez a bántalmazás nem feltétlenül azért alakult így, mert itt bárki bántalmazni akart. Egyszerűen nagyon sokszor azért bántjuk egymást, mert úgy könnyebb. És nekik szerintem így volt könnyebb. Nagyon sokszor tényleg az ember azt választja, hogy jó, hát akkor legyen ez a te felelősséged. Oszd be te a pénzt.
Nem döntök nélküled
semmiben. Vagy nem döntök
semmiben. Nélküled,
de milyen színű legyen a tapéta, meg kell kérdeznem a férjemtől. Egyébként én ezektől a mondatoktól nagyon ki tudok akadni, és nap mint nap összecsattan az ember ezekkel a mondatokkal. Mit tudom, hogy hányszor van az, hogy mondjuk felhív valakit egy biztosítási ügynök, és akkor azt mondja, hogy nem tudok erre válaszolni, nekünk kell-e új biztosítás, vagy nem, majd hívja fel a férjemet. Uh-huh. Szóval, hogy nekem ezek így nagyon rosszul esnek akkor is, hogyha nem velem történik, és akkor is, hogyha ezt nem nevezhetjük kvázi ilyen bántalmazásnak. De ennek ellenére azt gondolom, hogy nekünk is van abban felelősségünk, hogyha a kapcsolatunk mondjuk 20 év után ilyen mintázatot mutat.
Nem beszélve arról, hogy kihat, mint kiderül a te történetedből és a gyerekekre is, mert ugye itt van egy 16 éves és egy 20 éves körüli.
20 éves, egy egyetemista és egy gimnazista gyerek. Persze, tehát adjuk tovább a mintáinkat, és azokat a mintáikat adjuk tovább leginkább, amiket legkevésbé szeretnénk.
Mártának, ennek a mai Mártának ott az édesapja, akivel törődnie kell, mert ugye ödemes, tehát vigyázni kell rá, és közben családanyja is.
Ez egy félelmetesen nehéz prés, amiben megint csak ez a generáció benne van, tehát hogy itt azokra az emberekre gondolok, akiknek mondjuk már ilyen 70-80-as szüleik vannak, és már kamasz gyerekeik, és persze, tehát hogy nagyon sok baj van 3-4-5 éves gyerekekkel is, de azért így higgyel nekem mindenki, hogy a kisgyerek kisgond, nagygyerek nagygond, az nem ostobaság. Tehát, hogy ez egy olyan prés, egy olyan harapófogó, amikor az egyik oldalról szorít az, hogy a gyerekemet el kell indítanom valamerre, és felelős vagyok érte, és nagyon nehéz manapság kitalálniuk a gyerekeknek, hogy mit szeretnének, mert ami nekünk így kb. Az volt a választási paletta előttünk, hogy na most egyetemre szeretnék menni, és akkor most gondolkozhatok, hogy Debrecenbe szeretnék, Pécsre szeretnék, Szegedre vagy Budapestre, és akkor négy közül kellett kitalálni, hogy melyiket szeretném legjobban. A mi gyerekeinknek így most kitárult az egész világ, és annyi tehetséges, fantasztikus gyereket ismerek, akik így nem tudják eldönteni, mert olyan sok lehetőség van, amiből ugyanaz van, mint amikor bemegyünk az Auchanba, és 40 kecsök közül kéne kiválasztanunk azt, amelyiket szeretnénk. Három kecsök közül sokkal könnyebb választani. Tehát, hogy ez is nagyon nehéz, és ettől aztán szerintem a szülőknek is egy nehezebb szituáció ez.
Hát és ez és egy anyagi közben, kérdés is.
Igen,
most.
Tehát, hogy meg tudom-e én a tehetséges gyerekemnek adni azt, hogy ő a legjobbat, amire predesztinálva lenne, ha hozhassa ki magával. És akkor a másik oldalról pedig azért, ahogy nő a várható életkor, tehát egyre több embernek vannak egyre idősebb szülei. És ezek az egyre idősebb szülők nem feltétlenül egyre jobb egészségi állapotban, de egyre tovább élnek, és ez megint csak kinek a vállán lesz, hát természetesen a gyerek vállán, és mivel, hogy a hagyományos családmodellből egyértelműen ez következik azért, általában a nőnek van arra ideje, hogy hamarabb bejöjjön a munkahelyéről, beszaladjon még, ne túlórázzon olyan sokat. Tehát, hogy szerintem emberek százezrei élnek ebben a harapófogóval. De tényleg meg lehet makkani tőle.
És nem véletlenül vész el az, hogy valójában nekem mi jó, mert annyi mindenkire kell figyelni, hogy
igen,
jó legyen
és,
neki.
És oké, hogy nekem az lenne jó, hogy de hát ha az apámat el kell vinnem sétálni, meg kell fürdetnem, akkor ott ez a prioritási sorba már kilométerekkel hátrébb is került. És én nem tudok erre okos megoldást feltétlenül, csak azt tudom, hogy ez van, ez a probléma, és ezzel szerintem azért valamilyen szinten foglalkozni kell, és beszélni kell róla.
Mésző Ágnessel beszélgettünk Márta Evangéliuma című remek regényéről, ami a Pré kiadó gondozásában jelent meg.
Ez volt Olá Andrea könyvajánlójának első része. A hírek után szintén egy regényről lesz szó, aminek központi témája az önfeláldozás. Egy férfi történetét ismerhetik meg, aki mindent félre dob, hogy Down-szindrómás gyermekén segíthessen.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.